Szeretettel köszöntünk benneteket. A mai előadásunknak a témája, gondolkodjunk a házasságról. Márta, kezdj el.
Egy új könyvet szeretném feletek ismertetni, de egy könyvet egy előadás keretén belül nem lehet. Úgyhogy egy kicsit most csak az alapokat fogjuk lerakni, és a majd a következő alkalommal beszélgetünk konkrét dolgokról, de azért azt hiszem, hogy ma is mondunk érdekes dolgokat és hasznosíthatóakat. Szóval a könyv, amit feldolgoztunk, az Fűtő Róbertnek, aki református lelkipásztor, misszionárius, házassággondozó, ő és a Pálhegyi Feri bácsi bibliai család segítő szolgálatnak a dolgozója, amerikai állampolgár, magyar nőt vett feleségül, és engem mindig megszégyenít, ahogy ő Magyarországról beszél. Magyarország csak szép. Szóval ez annyira fantasztikus, töri a magyar, rendkívül jó előadó, és szóval nagyon aranyos. Szóval a Fűtő Robi írt egy könyvet, aminek az a címe, hogy
Béküljünk ki,
de hogyan. Szóval ez lesz majd a következő alkalmakon a témánk, és a bevezetőjét szeretnénk elmondani ma, hogy milyennek kellene lenni a házasságnak, és miért.
Nem ilyen. Miért nem ilyen? Egy picit átvetem azt, hogy csak én szeretnék annyit mondani a Fűtő Robiról, hogy hát őnek az édesapja volt magyar. 56-ba ment ki az édesapja menekültként Amerikába, és ő egy amerikai anyától, tehát egy angol anyától született, ezért egy kicsit olyan nehezen beszélt. Nem, hogy nehezen, hanem érdekesen, tehát a ragokkal, de egy nagyon jó pofán, tehát meg lehet rajta szakadni. És azért fontos még az amerikaisága, mert hogy gyakorlatias. Tehát az, hogy református lelkész, ugye az azt jelenti, hogy nagyon jól ismeri a Bibliát és a teológiában nagyon jártas. De az, hogy ezt gyakorlatban tudja alkalmazni, és mi ugye sokat beszélgettünk eddig a házasság gondozásról, rengeteg hát tünetet, meg rengeteg elméleti anyagot adtunk elő, de valójában csak az ő könyve, meg az ő személyes előadásai alapján jöttünk arra rá, hogy valójában hogyan kell gondozni a házasságot. Mert az, hogy megállapítjuk, hogy hát ez is rossz, meg az, tehát rossz a kommunikáció, nem megfelelő a konfliktus kezelés, hiányzik a megbocsájtás, az igen, az igaz, de hogyan lehet ebből a dologból kimászni? Ezért jó a könyv címe is, hogy béküljünk ki, de hogyan? Mert ugye béküljünk el, sokszor elhangzik egy párkapcsolatban. Csak hát, hogy a hogyanja, az az érdekesnek igazán.
Szóval gondolkodjunk a házasságról. Ugye, ha körülnézünk magunk körül, rengeteg egyedülálló van, rengeteg elvált van, és rengetegen élnek pár kapcsolatba, sajnos. És ezért, amikor valaki házasságra készülődik, akkor mindig kicsit aggódva figyeli, hogy mi lesz, lehet-e egyáltalán boldog házasságban élni. Ez az egyik kérdés. A másik meg éppen ezen oknál fogva felmerül az emberbe a kérdés, hogy hát, ha mi is zátonyra futunk. Úgyhogy ez mindenkinek őrült nagy dilemmát jelent. És hát az az igazság, hogy azért a Biblia és a pszichológiai ismeretek azért adnak táblatokat ezekre a kérdésekre, és reméljük, hogy azért vannak boldog házasságok.
Adnak támpontokat, de egy kicsit még nagyobb táblatba kell ezt a problémát megvilágítani.
Na, akkor egy kis statisztika, és szerintem ez nagyon szomorú statisztika. A magyarok 50%-a él ma házasságban, 11%-a élettársi kapcsolatban. A házasságkötések száma Magyarországon tavaly 40 ezer alá süllyedt. Ma fele annyi házasság köttetik, mint a 80-as években. Szóval így esik a szám. 24-25 ezer vállás történik évente Magyarországon. Ezzel Európa középvonalába tartozunk. A 80-as években ezer házasságkötése 346 vállás jutott, 2000-től 1000 házasságra már 562. Egy átlagnőre jutó átlagos gyerekszám 1,3, a vágyott és halagatott 2,1-el szemben. A legtöbb gyermeket a házaspárok vállalják. Ha minden így megy tovább, a nők 56%-a nem fog férhez menni. De ugye Rob egészen más nézőpontból figyeli a dolgokat. Imre mondta, hogy rendkívül gyakorlatias, és Hát a konfliktusokra vonatkozóan van egy érdekes információja. Ugye beszéltünk már az előadásainkon a konfliktusokról, és ha bevalljuk, akkor valamennyien félünk a konfliktusoktól. Hát a Robinak nem ez a véleménye, ő azt mondja, hogy nem kell félni tőle, de kezdeményezni sem kell. Hivatkozik egy Egri Lajos nevű íróra, forgatókönyvíróra, aki elmondja, hogy a konfliktusok nélkül halott az irodalom. Mert hogyha nincs valami konfliktus, akkor nem szalad a cselekmény, a jellemábrázolások azok úgy elsikkadnak, és ezért azt mondja, hogy igenis a konfliktusra szükség van. Hát ugye vitatkozhatunk ezen, de ő ezt kiemeli, hogy igenis ezekre szükség van, és megcsinálta ez az úr, hogy az általa írt műveket barátainak, ismerőseinek odaadta, és akkor az volt a kérése, hogy nyilatkozzanak arról, hogy hol kezdték meg unni a könyvet. És akkor, ahol megunták, ott mindig beletett egy konfliktust, és ettől rendkívül mozgalmassá váltak a művei, úgyhogy ennek alapján azt mondja, hogy igenis a konfliktusnak pozitív hatása van, és nem kell félni tőle, meg kell tanulni kezelni. Na, ha szintén ugye arra gondolunk, hogy mire is jó a konfliktus. Ugye amikor összeházasodunk, egy kicsit úgy takargatjuk magunkat, nem mutatjuk ki az igazi énünket. A részben a bűn, szégyen érzet, meg minden ránk van írva, de ha konfliktus helyzetbe kerülünk, na akkor aztán dől minden, és akkor megmutatjuk magunkat igazán. És azt mondja Robi, hogy a konfliktus az Isten eszköze azért, hogy ne legyünk, szóval, hogy egymás számára ne legyünk idegenek. És ha jön a konfliktus helyzet, abba bizony küzdünk egymással, növekedhetünk, megerősödhetünk, és meg kell tudni tanulni, kezelni ezeket a dolgokat, és hát fogadjuk el Isten eszközeként, és Isten mindent jóra tud fordítani a mi konfliktus helyzeteinket is. És meg kell tanulnunk szembenézni a nehézségekkel, és kezelni a konfliktusokat.
Jó mondtad. Annyit tennék hozzá, hogy Gyövesi Bandi bácsi mondott egy hasonlatot még régen, hogy jobban megismeri, tehát úgy lehet legjobban megismeri például valaki mennyasszonyának a jellemét, még az együttjárás alatt, hogyha ha véletlenül leönt a ruháját vörös borral a fiatal ember, akkor sokkal többet megtud tőle róla, mint egy hónap együttjárásra. Tehát valóban így van, tehát az igazi énünket, amit saját magunk előtt se biztos, hogy igazán tudunk, meg a másiknak az igazi énjét is a konfliktusokban lehet jobban megismerni, és hát ezért van
ez, hogy... És ugye a konfliktusban én magam is növekedhetek, mert megtanulok dolgokat, és jobban megismerem a páromat is, és az ő növekedését is segítem ebben, úgyhogy ezért...
És ha közösen sikerül feldolgozni, túljutni a konfliktusokon, azzal mind a ketten fejlődünk, és a kapcsolatunk is fejlődik, hiszen elkerülhetetlenül lesznek újabb meg újabb konfliktusok, tehát már előre edzeni kell rá. Na most mindennek több oldala van, itt a piramisokat raktuk ide. Ugye így látszólag csak egy háromszöget, három-háromszöget látunk, holott valójában egy gulákról van szó, ugye, amelynek legalább négy oldala van. És ugye ez egy hasonlat, egy szimbólum, azt, hogy a dolgokat többféle nézőpontból lehet nézni. És lehet, hogy mindenkinek igaza van a saját nézőpontjából, de csak az igazságnak egy részletét tudja észlelni. Mondjuk egy nagyon egyszerű hasonlatot, hogy van egy tér közepén van egy lovas szobor, és van két embercsoport, az egyik oldalon, a másik oldalon, és azon vitatkoznak, hogy van-e kardja, vagy nincs kardja. És ugye őre mennek egymással, mert hogy igenis van kardja, de igenis nincs kardja. Holott ugye arról az oldalról ez természetesen, hogy az egyik látja a kardját, a másik meg nem. Na most, ugye négyféle, ez szintén ugye a Robinak az elmélet, és egy nagyon fontos dolog, hogy négyféle szempontból kell vizsgálni tulajdonképpen minden eseményt, mindent, vagy lehet vizsgálni, a házasságot is természetesen, mindenféle emberi kapcsolatot. És ez a négyféle szempont azon alapszik, hogy a világ legősibb története megvan írva a Biblia első néhány lapján, de ez az őstörténet, a teremtéssel kezdődik. Röviden így lehetne összefoglalni ezt a világ legrégebb sztoriát, amit tulajdonképpen minden későbbi igazi nagy eposz, meg regény, meg gyakorlatilag észre lehet venni rengeteg műben ennek a történetnek a gyakorlatilag valamiféle újraértelmezését, hogy egyszer valamikor régen minden szép és tökéletes volt, ugye a teremtéskor. Aztán történt valami rettenetes dolog, és minden elromlott, ugye ez volt a bűnbeesés, és akkor megjelenik meg a hős, az Úr Jézus, a megmentő, megváltó, aki hosszú harc után legyőzi a gonoszt, helyreállít mindent az eredeti szépségébe, és ezután minden megint szép és jó lesz ez az alaptörténet. Ezt variálja a világirodalom mindenféle variációba. A négyféle lencsén kell tehát akkor nézni az eseményeket, a dolgokat. Ez a teremtés, a bűnbeesés, a megváltás és a megdicsőülésnek a szemüvege. Ha csak egy lencsén nézik a helyzetünket, lehet, hogy igazunk van, de csak részben, a teljes valóságot kell látnunk. Tehát most akkor ezeket a lencséket vesszük figyelembe, és arról fogunk még majd röviden beszélni, hogy egyes szemlélet az tulajdonképpen milyen következményekkel jár azokra az emberekre nézve, akik így szemlélik a dolgokat. Tehát a teremtés, ez ugye maga a tökéletesség, ugye benne van a Biblia első lapján, hogy látja az Isten, hogy minden, amit teremtett, igen jó. Ez így minden napnál benne van a teremtésnél, egy kicsit olyan érdekesen ismétlődik, olyan egyszerűen, de mégis olyan hatásosan. Tehát jó és tökéletes rend, ahogy a dolgoknak működni kell. Erről mindenkinek van valamiféle tudata vagy elképzelése, akár akarja, akár nem, hogy a dolgoknak milyennek kellene lenniük. Aztán mind a fizikai, mind a lelki világban Isten olyan törvényszerűségeket helyezett, amelyek fenntartják a rendet és a harmóniát. Én direkt most utána néztem, de eddig is sejtettem, hogy így van, tehát azt a fizikusok abban teljesen egyetértenek, hogy azok a fizikai állandók, amit a világ mindenségben felfedeztek, például a fénysebesség vagy a gravitációs állandó, azok, hogyha egy picit is megváltoznának, tehát ugye elméletek felettét, ez, hogy nem ennyi, hanem vagy több, vagy kevesebb, egy kevéssel, akkor a világegyetem egyszerűen nem jöhetett volna létre. Vagy létre se jön, vagy az egész úgy zúgja, összezuhana, és nem alakulnak ki ezek a feltételek. Tehát azt gondolom én ennek alapján, hogy hát igen nagy hit kell ahhoz, hogy valaki Isten létét ne tételezze fel, hanem anélkül csak azt gondolja, hogy úgy minden úgy magától keletkezett. És hát mindenféle beavatkozás nélkül. A világnak ezek a fizikai törvénye hát csak úgy véletlenül éppen így alakultak ki, holott nem biztosan, hogy így van. Azt a hasonlatot szeretném erre felhozni, hogy mondjuk valaki látja Michelangelo Mózes szobrát mondjuk, és azt gondolja, hogy hú, hát ez az év milliók alatt a természetnek a vak erői így meg úgy alakították, és azért lett ilyen. Hát biztos, hogy erős hit kell hozzá. A másik pedig az, hogy Isten és a teremtés az két különböző dolog. Erre nagyon, nagyon oda kell figyelni erre a gondolatra. Tehát a Michelangelo nincs benne a Mózes szoborban. Akárhogy vizsgáld a Mózes szobor, sok mindent megtudhatsz Michelangelo-ról, hogy milyen nagy zseni volt, hogy mi volt a technikája, ismerte az anatómiát, stb. Rengeteg dolgot. De magát, Michelangelo csak úgy lehet megismerni, hogyha ő saját magáról tesz valamiféle kijelentést, tehát például a leveleiből, az életrajzából, amit róla írt. Ez csak egy durva hasonlat persze, próbáljuk meg jól megérteni. Tehát az Isten teremtette a világot, de Isten nincs benne a világban, viszont Istennek a kreativitása, gondoskodó szeretete, bölcsessége, az a világ törvényeinek és jelenségének az értelmes vizsgálata alapján nyilvánvalóvá kell legyen minden olyan ember előtt, aki ezt elfogulatlanul szemléli. Aki azt mondja, hogy ő ateista, az megint egy döntés kérdése. Dönthet az ember úgy is, természetesen. Ez is benne van a szabadságában, de ez már megint egy egyéni döntés, és azt mondják a tudósok, hogy Istennek a létét, tehát sem bizonyítani, sem cáfolni nem lehet a természeti törvényekből. Tehát sem bizonyítani, sem cáfolni, pont ezért, mert Isten nincs benne magába a természeti törvényekbe. Úgyhogy ha Istenről jobban akarunk információt szerezni, akkor nem a természeti törvényeket kell elsősorban vizsgálnunk, hanem ahogy ő bizonyságot tett, kijelentette magát elsősorban az Úr Jézusban. Na most akkor ugye, hát először minden tökéletes volt, ezzel kezdtük, és aztán történt valami borzalmas dolog. Ez a, ugye a kígyó a történetben, ugye ezt mindenki ismeri, nem mondom el. Még egyszer, egy lázadásról van szó. Szóval tulajdonképpen egy nagyon gazdag allegória, nagyon gazdag szimbólum ez. Sokan ugye, akik egyszerűbb lelkek, ugye, és szeretnek ezen gunyolódni, hát lehet persze, lehet ezen a dolgon gunyolódni. Itt Calvin János, aki nagy reformátor volt, most elkezdtem olvasni a könyvét, és teljesen megdöbbentem azon, hogy ő azt mondja, hogy nem szó szerint kell érteni az ószövetségi meg a bibliai történeteket, hanem Istennek a leereszkedése miatt van, fogalmazták így, hogy a korabeli egyszerű emberek megértsék ezeket a dolgokat, amelyek tulajdonképpen igazából olyan magas rendűek, hogy ember számára nem is lennek értetők, hogyha a Isten a maga leereszkedése miatt ilyen egyszerű fogalmakat iratott meg, vagy használta a Biblia írói keresztül, mint ez az őstörténet is, ugye a kígyóval. A lényeg a lázadás, tehát, hogy fellázadtunk Isten törvény ellen, és saját kezünkbe vettük az irányítást, és ezért aztán a dolgok olyanokká váltak, amelyek nem kellene lenni. Ez nem csak akkor volt valamikor az Édenkertben, hanem ez most is így van. Az ember most is ezt akarja állandóan, és ezt is csináljuk állandóan. Mindig mi akarunk dönteni, és akármilyen újabb felfedezés, akár géntechnológia, akár atomenergia, bármelyik kell gondolni, mindjárt az ember arra kezd használni, amire igazából nem kellene, saját elképzeléséből, tehát nem az emberiség hasznára vagy fejlődésére, hanem egészen másra. Tehát elvesztettük a kapcsolatunkat a jóság és tökéletesség forrásával, vagyis Istennel, és ez kihat minden más kapcsolatunkra, tehát a házasságunkba is minden emberi kapcsolatunkra kihat, a társadalmi kapcsolatainkra is kihat, és egy belső ürességet és kielégítetlenséget érzünk. És minden alapjában véve jó dolog is megromlott ezáltal a lázadás önzés által. Hát például mondjuk a nemi élet is. Ugye Isten mindjárt a Biblia első lapjain ezt parancsba adja, hogy szaporodjatok, sokasodjatok, töltsétek be a földet. Ugye tehát a nemi élet a házasságban az egy csodálatos és nagyszerű dolog. A két házastársnak az egymás iránti legmélyebb szeretetének a kifejeződése. És ehelyett ugye mi mit látunk, ugye pornográfiát, meg mindenféle különböző hát szörnyű dolgokat, amit persze érdemes sorolni. Ugyanez vonatkozik a művészetre, zenére, táncra, irodalomra, filmre, tudományra, mindennek az eredményeit, amit Isten eredetileg jó célra adott, azt az ember képes a saját önzése miatt rossz célra használni. És akkor végül is hogy lehet ezt helyreállítani? Nem arról szól a Biblia, hogy aztán utána Isten visszavitte Ádámot és Évát a paradicsomba, és éltek boldogan. Nem lehet visszamenni. Tehát ez is egy nagyon fontos dolog, az őstörténetből következik. Hanem a kapcsolatot csak úgy lehet helyreállítani, hogy maga Isten jött el az Úr Jézus Krisztusnak a személyében. Ő avatkozott be a dolgokba, lehajolt hozzánk, hogy legyőzze a gonoszt, és helyreállítson mindent. Na most nagyon fontos az, hogy sokan elfogadják Jézust, még a mohamedánok, hát Jézus egy jó proféta volt, minden okos dolgokat mondott, de meg sokan mondják, akik ugye a különösen nem hisznek, hogy hát igen, hát azért jó dolgok is vannak a Bibliában, meg tényleg Jézus szép dolgokat csinál. Sokan azt gondolják, hogy ő egy nagy tanító, vagy egy proféta, vagy egy erkölcsi példakép, és akkor hát kövessük Jézust, csináljuk úgy mi is, mint a Jézus, de ez kevés. De most nem arról van szó, hogy Jézus nem tökéletes tanító, nem csodálatos proféta és erkölcsi példakép, de annál sokkal több, ő a megváltó, vagyis a megmentő, a helyreállító. És az alapvető problémáinkon csak ő segíthet. Na most azok az emberi törekvések, amik szintén nagyon nemesek, például amit a házasságon, hogy javítsuk a kommunikációt, tanuljuk meg a konfliktus kezelést, igyekezzünk egymásnak megbocsájtani, és a többi. És ezt felhasználjuk közben, hogy a pszichológiának az eredményeit. Ezek nagyon jók és hasznosak, de nem elegendőek. Tehát hogyha csak idáig jutunk el, akkor nem jutunk, nem látjuk a dolgoknak az igazi gyökerét.
És ugye Imre beszélt arról, hogy kezdetben minden nagyon szép és nagyon jó volt. és hát rózsaszínen szeretnénk látni a világot, hogy alkalmazhatóak-e, hogy minden nagyon szép és jó volt, ezek a szempontok a valóságra. Ugye milyennek kellene lenni a teremtés szemszögéből nézve a világnak? Ugye milyen boldogok lennénk, ha mindig szépek lennénk, ha mindig egészségesek lennénk, mindig fiatalok maradnánk, nem öregednénk meg. A gyerekek világában a Barbie az a csodáknak a csodája, azt látjuk magunk körül, még akkor is, ha orvos szemmel, nem így látom, hogy az egy egészségesen fejlődő és szép nő, de ők csodálatosaknak látják. És ugye azt szeretnénk, hogyha mindig mindenki egy szala párok egymással szemben szerelmesek lennének, mindig folyamatosan, és mindenki találja meg a párját. Szóval ezek nagyon idealistára festett képek, és a valóságban azért nem így van. És hát főleg az amerikai filmek sugallják azt, hogy tűzél ki nagy célt, harcolj érte, eléred, és milyen boldog leszel, és mert mindenkinek boldognak kell lennie, és hát ez az életérzés, ez egy idealista életérzés, de nem így van. Szóval, és ez a dolgoknak csak az egyik oldala, mint ahogy Imre mondta a piramisokat, hogy a piramisnak az egyik oldalát látjuk, meg mondta a szemüveget, rózsaszín szemüvegen keresztül látjuk a világot, szóval ez csak egyik oldal. És ugye ez volt a teremtés szempontjából, vagy ez lenne a... hogy ilyennek kellene lenni a világnak a teremtés szempontjából. Ehelyett milyennek nem kellene lenni a világnak. Ugye a második dolog az a bűnbeesés volt, aminek a következményét látjuk magunk körül, hogy a világ egy veszélyes hely, telisteli van félelmekkel, bántásokkal, éhező gyerekekkel, elég a tévét bekapcsolnunk, és rettentő sok szörnyűséget látunk. Látjuk azt, hogy az ártatlanok szenvednek, akik bűnösök, azok jobb helyzetbe kerülnek, és ez az ember, emiatt az ember aztán nagyon elkeseredett. A házasságról azt mondják, ugye, hogy az egy képmutató intézmény, csak kizsákmányolás a férfi részéről a nő felé, és fordítva, szóval csupa negatív dolgokat, és bizalmatlanok vagyunk egymással. Azt hiszem, hogy ezt nem kell különösebben hangsúlyozni, és mindenki egy kicsit önző, mindenki a maga hasznával törődik, mivel tudja többre vinni a saját életében. Na most ez is csak egy oldal, tehát jön a piramisnak a másik oldala, és azért reménységünk az, hogy nem csak a rózsaszín világban élő embereket látunk, meg a szürkeségben és a kétségbeesések közepette, mert vannak azért rendes emberek is. Szóval, ha nagy példaképet, ott van Teréz anya, mennyire önzetlen volt, meg azért most is vannak önzetlen emberek, akik áldozatot hoznak másokért, nem önmagukért, hanem másokért, és ott, ahol lehet, segítenek. Szóval azért vannak, azt hiszem, pozitív élményeink is az emberekről általában, úgyhogy azért nem kell ennyire sötéten látni a világot. Például ugye kétségbeejtő, hogy hát most ez a francia tragédia, ez azt hiszem, hogy valamennyiünket letaglózott, de azt mondják, hogy több száz millió ember hal meg fegyverek által, nem szörnyű. Szóval tényleg, ha belegondolunk, akkor ez bizony nagyon kétségbeejtő. És mi az út?
A megváltásról beszéljünk, a menekülés útjáról. Tehát nincsenek jó emberi megoldások. Ez megint egy szemlélet. Tehát ugye az ember úgy gondol, tehát a Biblia alapján ezt mi világosan látjuk. Nem elég a lélektani ismeret, a jó kommunikáció, ahogy beszéltem róla. Nem elég az erkölcsi tanítás, még a Biblia erkölcsi tanítása sem. Tehát hogyha valaki csak azt mondja, hogy olvasd a Bibliát, próbálj teljesen úgy viselkedni, hogy a Bibliában van, de az Úr Jézus nélkül, tehát a megváltás nélkül ez egyszer nem fog menni, hanem az fog kiderülni, hogy ez a dolog járhatatlan. Néhány dolgot meg tudsz talán csinálni, de nem jutsz el a célhoz. És tehát nem mint tanítót, mint példaképet kell elsősorban, hanem megváltót kell az Úr Jézus tekinteni, mert a megváltásnak az a lényege, hogy újra helyreállt az Úr Jézus Krisztusban, újra helyreállt az a kapcsolat, ami a teremtéskor megvolt az Isten és az ember előtt. És itt van ez egy bibliai ige, ami ennek a rövid és tömör összefoglalása, ez a zsidókhoz írt levélben van, lemaradt pontos, a pontos hely, meg lehet keresni. Ezért, ha valaki Krisztusban van, új teremtés az. A régi elmúlt, és íme új jött létre. Mindez pedig Istentől van, aki megbékéltetett minket önmagával, Krisztus által, és nekünk adta a békéltetés szolgálatát. Tehát csak az képes, ugye azért van a Pálhegyi Feri bácsi és a Lívia van, akiktől mi is tanultuk ezt a házasság gondolást, és igazán csodálatos pár és csodálatos emberek. Nagyon sokat tanultunk tőlük, és csak úgy képesek ők is, és úgy képes bárki is igazán értékes szolgálatot végezni, hogyha előbb már ő is Krisztusban, mint egy új teremtés, a békéltetés szolgálatára kapott megbízást. Tehát röviden azért hoztam ezt ide, hogyha csak azon a szemüvegen nézzük, hogy a világ hát jó lehetne jó, de nem mégsem jó, és javítsuk meg csak emberi erővel, akkor itt megint egy zsákutcához érkeztünk. Mit jelent ez a gyakorlatban? Na most azokról az emberekről van szó, akik csak az egyik szemüveget hordják. Tehát van a perfekcionista, idealista ember, aki annak a tudatában, hogy a világnak milyennek kellene lennie, mindennel elégedetlen, türelmetlen, kritikus, másokkal, önmagával szemben is képtelen hálásnak lenni. Tehát vagy az van, hogy neki feszül, minden erejét összeszedi, hogy elérje a tökéletességet. Vannak ilyen emberek, nekik csak a legjobb a jó. Tehát mondjuk egy ilyen főnöke van valakinek, az kész katasztrófa, mert az soha nem lesz megelégedve a beosztottjának a munkájával. Vagy a házasság, hogyha az egyik házastárs hát mindenben mindig tökéletességet akar. Vagy akár mind a kettőnknek azzal lenne az elképzelése, hogy a házasságnak tökéletesnek kell lenni, különben nem jó. Ugye? Akkor ugye megfeszülhetnénk, de nem azt érnénk el, hogy tökéletesebb lenne, hanem azt, hogy mi vagyunk elégedetlenek és hálátlanok. Másrészt meg van olyan ember is, aki ebbe a tökéletesség iránti vágyba vagy törekvésbe hazudik önmagának egyszerűen. Tehát minden rossz körülötte, vagy mindenesetre nem tökéletes, de ő ezt letagadja, és úgy látja, mintha mégis tökéletes lenne. Tehát ismertem olyan házastársakat, ahol tényleg nagyon komoly problémák voltak. Tehát nyíltan csalta mondjuk a feleség a férjét, de a férj mégis úgy látta, hogy neki van a legtökéletesebb, legaranyosabb feleség, ahol mindenki tudta a környezetéből, hogy ez nem így van. De legalább a saját lelkének az illúzióját próbálta ezzel a dologgal fenntartani, és gondolom ez viszont is vannak ilyen dolgok, biztos vannak olyan feleségek is, akik ilyet gondolnak a férjükről, nem tudom, de lehet. Aki mindenben csak a rosszat látja, azt, hogy milyennek nem szabad lenni a dolgoknak, és mégis olyanok, tehát aki a fekete vagy sötét szemüveggel nézi, az nem lát jót semmiben és senkiben. Folyton gyanakszik, bizalmatlan, képtelen elhinni, hogy van önzetlen szeretet, és maga is képtelen szeretni. Tehát, hogyha például mondjuk a hazamegy egy ilyen ember, aki mindenben rosszat látja, és a felesége megterít és hozza a meleg vacsorát, akkor azt mondja, hogy tudom ám, hogy miért csinálod ezt, vagy legalábbis magába, biztos akarsz tőlem valamit, ugye? Senki nem hiszi el, hogy bárki is bármit önzetlenül vagy jó szándékból tenne, és ezért ő is mindenkivel szemben bizalmatlan, mindenkivel szemben eleve a rosszat tételezi fel, és ezért úgy gondolja, hogy miután úgyis mindenki rossz, akkor minek legyek én jó, akkor mindenki hát le van ejtve, úgymond elég, hogyha saját magammal törődök. És ez nagyon gyakori sajnos a mai világban, ez egy nagyon gyakori magatartás forma. Ez a cinizmus, a kiábrándult, agresszív, önsorsontó embernek a típusa. Aki viszont azt gondolja, hogy bizonyos ismeretekkel, tudással, technikákkal, akár bölcs tanítók követésével, akár a Biblia erkölcsi tanításainak a követésével meg lehetne javítani ezt a világot, az viszont a humanista pozitivista. Ilyen is rengeteg ember van. Tehát nagyon sokan úgy gondolják, hogy csináljuk még jobban, és akkor majd jó lesz. Hát csinálhatjuk még jobban, és egy kicsit jó is lesz, de végül is a megoldáshoz, tehát ahhoz, hogy minden olyan tökéletes legyen, mint amilyen kezdetben volt, és aminek tényleg igazán lennie kellene, így sem lehet elérni. Külön-külön mindegyiknek van részigazsága, tehát nem igaz az, hogy nem érdemes a tökéletességre törekedni, nem igaz az, hogy minden rossz és mindenki gonosz, az se igaz, vagyis hát az is igaz is, meg nem is. Tehát részben igaz, részben nem, hogy meg lehet a dolgokat javítani, de csak egyben nézve jutunk közelebb az igazsághoz. A már megkezdődött, de még be nem teljesedett dolgoknak, valóságnak a feszültségében élünk. Tehát ez alatt azt értem, hogy az Úr Jézusnak a megjelenésével és azáltal, hogy meghalt és feltámadt, felment a mennyekbe, kibékítette Istent az emberiséggel, létrehozta a megváltást, azáltal valami elkezdődött már, de még nem teljesedett be. Beteljesedni majd akkor fog, amikor az Úr Jézus még egyszer visszajön a második eljövetelekor. Ez lesz a megdicsőülés. Újjá lesz minden, újra szép, jó és tökéletes lesz minden, úgy, ahogy a Biblia utolsó lapján ezt olvassuk. Na most miért jó ez, hogy erről, pontosan, hogy milyen lesz, azt persze nem tudjuk, csak elképzelésünk, reménységünk van róla, de ez a reménység, ez nagyon fontos dolog. Tehát ez a negyedik szemlet, hogy reménységben kell nézni a dolgokat. Tehát az az ember, aki már elfogadta az Úr Jézust megváltójának, akkor az nem passzív, hanem bátor és cselekvő módon áll hozzá a világnak a dolgaihoz, és a saját házasságához is. Ismeri a bűnnek a mélységeit, ismeri a saját tökéletlenségét, de ez nem elkeseríti, hanem megóvja részben a túlzott pessimizmustól, különösen a bukásokban, de a túlzott optimizmustól is, mikor sikereket ér el, mert nem magának tulajdonítja a sikereket, hanem az Úr Jézusnak. Tehát a már megkezdődött, de még be nem teljesedett dolgoknak a feszültségében élünk. És a következő előadásokban pedig sokkal inkább ezeket a házasságra fogjuk ezeket a dolgokat már alkalmazni, de úgy gondoltuk, hogy egyszer nem jó túl sokat markolni, hiszen most is egy eléggé új szemléletet próbáltunk bevezetni, és ezt gyakorolni kell. Nekünk már most is nagyon sok hasznot hozott, azt el kell mondani, mert sok mindent jobban megértünk azáltal, hogy nem csak így egymással kapcsolatban, így is, tehát már jobban ki tudjuk elemezni, hogy ezt te most melyik, milyen oldalról, milyen szemüveggel láttad, de akár a világnak a dolgait, a hétköznapi dolgokat, eseményeket is, hogyha az ember így nézi, akkor közelebb jutunk egy mélyebb megértéshez, ami szerintem mindenkinek nagyon hasznos. Hát ennyi volt most az előadás, köszönjük a figyelmet.